Tisztelettel köszöntök mindenkit. És megvárjuk, míg a gyerekek elfoglalják a helyüket. És mi pedig itt folytatjuk az Isten tiszteletet. Ez a nap egy különleges nap. Hát egyrészt Júlia, Ildikó és Rubennek az életében. És azt mondhatom, hogy valamennyünknek az életében ez egy különleges nap lehet. Azt lehet átélni és tapasztalni, hogy amikor valahogy Isten megáldja az életünket, valami különleges dolgot tesz velünk, akkor az mindig különleges napnak számít. Teljesen mindegy, hogy esik az eső, vagy fúj a szél, vagy éppen süt a nap. Én remélem, hogy ez a mai nap másoknak is áldás és öröm lesz, nem csak hármótoknak. És ebből a különleges alkalomból, hogy ti kifejezitek a hiteteket, az Isten iránti elkötelezettségeteket, és hát a bemerítkezéssel, a hitvalló keresztséggel, én szeretnék egy olyan történetet most bemutatni, ahol szintén volt egy ember, aki megtért Istenhez, aztán kifejezte a hitét a bemerítkezéssel, a hitvalló keresztséggel, és ez az ember nem is akárki volt, ez az ember egy politikus volt. El tudjátok hinni, hogy egy politikus megtérhet és bemerítkezhet? El lehet ezt hinni? Oké, el tudjuk hinni, van hitünk. Ennél egy nagyobb dolgot szeretnék mondani. Ennél nagyobb dolog, hogy az Isten azt is el tudja végezni, hogy te megtérjél és bemerítkezzél, és hogy a te életedben valami változás legyen. Nos, tehát a Bibliában le van írva ez a különleges történet, ahol ez a magasrangú politikus találkozik Istennel, és kifejezi a hitét. Ennek a történetnek van három főszereplője. Az egyik főszereplő természetesen maga mindenható Isten, vagy Krisztus. A másik főszereplő Fülöp, aki egy evangélista, az Istennek az embere, aki képviseli mindazt, amit Isten rábízott. És van egy harmadik személy, aki ez a bizonyos magasrangú politikus, őt a Biblia úgy nevezi, hogy az udvari főember. Őről azt tudjuk, hogy Etiópiának a pénzügyminisztere volt akkor. És mindez az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. részében megvan örökítve a Bibliában. A 29. verstől olvasom ennek a történetnek a lényegét. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, tehát az Isten emberének, menj oda és csatlakozz a hintóhoz, ahhoz a hintóhoz, ahol a politikus utazott. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, amíg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöpöt, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Ime itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Tehát ennek a történetnek a lényege az, hogy ez a bizonyos főember vagy politikus elzarándokolt egészen Jeruzsálembe, érdeklődött a mindenható Isten után, vette egy Ézsaiás tekercset, az akkori Bibliának az egy részét megvette, és hogy utazott hazafelé, olvasta a Bibliát. És ahogy olvasta a Bibliát, megakadt, és nem tudott tovább menni, mert amit olvasott, abból nem értett semmit. És képzeljétek el, hogy nem is olyan egyszerű ez a történet. Sok ember van így, aki a kezébe vesz egyszer egy Bibliát, elkezdi olvasni, és azt mondja, hogy nem értek belőle semmit. Ki az, aki átélte már ezt az élményt, hogy olvasod a Bibliát, és nem értesz belőle valamit? Akkor tudunk azonosulni ezzel a udvari főemberrel, pedig egy intelligens, magasan művelt, magasan képzett valakiről van szó. Mégis nem értett belőle egy csomó dolgot. Főleg azt nem értette, azt a bizonyos szakaszt, hogy ez a bizonyos szakasz, ez kiről szól. És amikor a hintóra felszállt Fülöp, és elkezdett beszélni neki, akkor Jézusról kezdett el beszélni. Vagyis Jézusról szól ez a történet. Amikor olvassuk a Bibliát, nagyon-nagyon sokszor fölmerül az, hogy értjük, hogy ki volt Jézus. Értjük azt, hogy ő mit tett, vagy miért tette azt, amit tett. Amikor Jézusról van szó, akkor tudnunk kell azt, hogy Jézus nem csak egy különleges ember volt. Azt mondja a Biblia, hogy ő már akkor létezett, amikor semmi nem volt. Tehát amikor még a fizikai világ nem volt, sőt, még a szellemi világ sem létezett, akkor már volt Jézus. És amikor már nem lesz a fizikai világ sehol, ő még akkor is lesz. Vagyis azt kell mondani, hogy ha meg akarjuk érteni, hogy ki Jézus, akkor az első dolog az, hogy Jézus egyenlő Istennel, vagy Isten egyenlő Jézussal. Tehát nincs különbség a kettőjük között, Jézus egyenlő Istennel. Tehát amikor Jézus eljön erre a világra, és tudjuk a Bibliából, hogy ő megszületett emberként, és itt élt ezen a földön, akkor tulajdonképpen nem más történt, mint az Isten jött el erre a világra, és az Isten jelent meg ebben a világban azért, hogy valami nagyon fontosat tegyen. És tudjátok, mi volt az a nagyon fontos dolog, amiért Jézus eljött erre a világra? Vagy Krisztus eljött erre a világra? Azért, hogy kifizessen egy bizonyos számlát. Ez meglepő dolog, nem? Azért jött Jézus, hogy kifizessen egy számlát. Amikor nálunk összegyűlnek a számlák, és főleg, ha nincs elég pénzed, és fizetni kell, de már nem tudod fizetni, akkor ilyen nyomasztó teherként ott van az életünkön, vagy a gondolatainkban, hogy mit csináljak ezekkel a csekkekkel, vagy hogy kell rendezni a dolgaimat. Amikor a számlák nincsenek befizetve, az egy probléma, nem? És minél később fizeted be a számlát, vagy minél későbbre húzod az időt, annál nagyobb probléma lesz belőle. És az Istennek a terve az, hogy eljön erre a világra, hogy kifizessen egy számlát, vagyis úgy dönt, hogy vége ennek az adósság dolognak, és rendezni kell valamit. Föltehetjük a kérdést, hogy de milyen számlát fizetett ki Jézus? Hozott egy csomó pénzt. Azt mondja a Biblia, hogy a bűnnek a következménye, hogy a bűnnek a követelése az nem más, mint a halál. Ami bűnös, ami rossz, amiben gonoszság van, ami nem tud tökéletesen működni, annak egyszer tönkre kell menni, mert a természetében benne vagy tönkre megy, és az Isten sem engedi, hogy örökké működjön valami, ami nem tökéletes, mert a tökéletlenség az örökké valóságban működve egyszerűen szenvedést okoz az embernek. Tehát ami nem tökéletes, annak van egy kezdete és van egy vége. És ez mindennel így van. Ami nem tökéletes, az egyszer megszűnik, egyszer vége lesz. És ez egy isteni alapelv, hogy ami nem tökéletes, az nem működhessen örökké. És a bűn miatt, az emberi élet, a bűn miatt ez az egész világ, amiben élünk, ez nem tud tökéletesen működni. Bármennyire is szeretnénk, bármennyire is vágyunk rá, hogy egyszer majd a világ sokkal szebb lesz, és sokkal jobb lesz, és sokkal boldogabbak leszünk, a bűn miatt ez a világ soha nem volt tökéletes a bűneset után, és soha nem lesz tökéletes, azért, mert a bűnnek a követelése az, hogy tönkretesz dolgokat, és a bűnnek a következménye az, hogy meg kell halni. Ezt mondja a Biblia. És amikor eljön Jézus erre a földre, akkor ennek az árát, a bűnnek az árát fizeti ki. És amikor erről beszélek, akkor szerintem valamennyien átéltük már azt, hogy van egy olyan követelés, és van egy olyan teher, van egy olyan nyomasztó érzés az embernek az életén, hogy amikor elrontasz valamit, és szeretnéd kijavítani, de valahogy nem tudod, akkor ott van egy nyomasztó teher rajtad. És olyan jó lenne, valaki ezt rendezni. Amikor fájdalmat élsz át, amikor csalódásokat élsz át, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnéd, pedig a lehető legjobbat szeretnéd kihozni a dolgokból, és mégsem úgy sikerülnek a dolgok, ez mind a bűnnek a következménye azért, mert ez a világ nem működik tökéletesen, és holnap se fog tökéletesen működni, és holnap után se fog tökéletesen működni. És benne az ember, te meg én, mi sem működünk tökéletesen. Jönnek a betegségek, jönnek a nyomorúságok, jönnek a reménytelen helyzetek, és ez mind-mind terhel bennünket, és azt mondjuk, hogy olyan jó lenne, valaki kiszabadítani ebből bennünket. Olyan jó lenne, valaki jönne és megoldaná ezt a helyzetet, és holnap már nem kellene ezzel foglalkozni. És amikor az Isten úgy dönt, hogy kifizet egy számlát, és rendezi a bűnnek az árát, akkor ő ezt látja, hogy a világon élő emberek, bármilyen korban is éltek, ennek a bűnnek a nyomasztó terhe alatt élnek, sokkal szebben és boldogabban szeretnének élni, de nem tudnak, mert nem tudják kihozni magukból a tökéletest, mert elromlott valami bennük, hogy genetikailag valami nincs rendben bennünk, és a bűnt azt örököljük, hiszen az elődeink sem voltak tökéletesek, én sem vagyok tökéletes, az utódaim sem lesznek tökéletesek. És amikor Isten ezt látja, akkor eljön az idő, amikor Jézus eljön, és azt mondja, hogy mivel a bűnnek a következménye a halál, a bűnnek a követelése a halál, ezért Jézus jön, és azt mondja, hogy én kifizetem ezt a számlát. Vagyis van két lehetőség mindenki előtt. Előtted is van egy lehetőség, meg előttem is, hogy vagy te fizeted ki ezt a számlát, hogy a bűnnek a következménye a halál, ezt mondja a Biblia. Ha így döntesz, akkor gyakorlatilag semmit nem kell tenni. Élsz, egyszer meghalsz, és aztán gyakorlatilag belehalsz abba, hogy nem vagy tökéletes, mert a tested nem tökéletes, egyszer megáll benned valami, vagy nem jól működik benned valami, és egyszer vége. Tehát a bűn miatt egyszer kifizetjük ezt a számlát, és a bűn nem csak az, hogy nem vagyunk tökéletesek, hanem a bűn az, hogy egy csomó dolgot el is rontunk, egy csomó dolgot mi követünk el, amivel másoknak okozunk fájdalmat, másoknak okozunk veszteséget, másoknak okozunk szomorúságot. És ez a bűn, amit rendezni kellene, de hogyha életünk során az Istennel nem találkozunk és nem tudjuk rendezni, akkor kifizetjük a bűnnek az árát, belehalunk a bűnbe, és azt mondja a Biblia, hogy is jön az ítélet. Ami nem egy kellemes dolog. A másik lehetőség, amiről a Biblia beszél, hogy nem muszáj neked kifizetni ezt az árat, mert Jézus azért jött el, hogy ő tökéletes, ő igaz, soha semmi bűn nem követett el, semmi köze nincs a bűnhöz, de mégis magára veszi ezt a bűnt, kifizeti az árát, és belehal ebbe az egészbe. Azzal a különbséggel, hogy tudjuk, hogy Jézus, amikor belehal a fájdalmakba, belehal a bűnbe, és kifizeti az árát, akkor 3 nappal később valami csoda történik. Vagy ő föltámad. És él, és azóta is köszöni szépen, jól van. Azért, mert ő nem volt bűnös. Ő csak magára vette a bűnt, kifizette az árat, és legyőzte a bűnt, és aztán a feltámadása által örök életet hoz mindenkinek. És a kérdés az, hogy vagy te fizeted ki az árat, vagy engeded, hogy Jézus kifizesse helyetted a bűneidért, az elrontott dolgokért az árat. És tulajdonképpen ez a döntés ma mindenkinek egy lehetőség, hogy eldöntse. Júlia, Ildikó és Rubi az elmúlt időszakban döntöttek és rájöttek arra, hogy jobb Istenben bízni, jobb ezt Jézusra bízni ezt a dolgot, mint hogy saját magam akarom megoldani, mert ez nem fog működni. Aki elhiszi, hogy Jézus ezt megtette, hogy kifizette a bűnnek az árát, az tulajdonképpen felszabadul a bűnnek a terhe alól. Fizikailag persze egyszer meghalunk, ez be fog következni, de azt mondja a Biblia, hogy ahogy Jézus föltámadt a halálból, és hogy rajta nem uralkodik a bűn, nem uralkodik a halál, úgy azok az emberek, akik megtérnek Istenhez, azok az emberek, akik elfogadják az Isten kegyelmét, azok az emberek ugyanúgy az Istennel fognak találkozni, és a halál után van élet. És ez jó hír, hogy a halál után van élet. Azt olvastuk ebben a történetben, hogy ez a magasrangú politikus olvassa az akkori Bibliát, Ézsaiás könyvét, Ézsaiás tekercsét, és olvas belőle egy ilyen kevésbé érthető szakaszt. Megismétlem, ezt olvassa. Amint a juhot levágni viszik, és mint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná föl, mert élete felvitetik a földről. Hát bevallom őszintén, ha nem lennék lelkész, meg nem ismerném a Bibliát, csak úgy valamikor egyszer kezembe kapnék egy Bibliát, és csak úgy kinyitnám, és elkezdeném ezt olvasni, hasonló élményeim lennének, mint ennek a politikusnak, hogy hát én ebből nem értek semmit. De jogos kérdést tesz föl, hogy kiről szól ez az egész? Hogy a próféta önmagáról ír valamit, vagy pedig valaki másról beszél? És mi tudjuk azt, hogy a próféta nem önmagáról beszél, hiszen ő Krisztus előtt 700 évvel élt körülbelül, de az Istentől kapott valami olyan víziót, ami megragadt benne és leírta, és látott egy ilyen képet, hogy ott van egy bárány, amit elvisznek levágni, ítéletre viszik, és az a bárány ki se nyitja a száját, de miután ez megtörténik vele, hogy a megaláztatásért elvetetett róla az ítélet, hogy valahogy belehal ebbe az ítéletbe, de az ítélet az elvétetik róla valahogy. És aztán pedig azt mondja, hogy felvitetik a földről. Hogy is van ez? Szóval ki ez? Ez a valaki nem más, mint maga Jézus Krisztus. Aki eljön, aki vállalja azt, hogy ő szent és tökéletes, és mégis mindazt, amit szenvedésként, nyomorúságként át kell élni, átéli a kereszthalált, és ezért a megaláztatásért elvetetik róla az ítélet, mert nem marad az ítélet alatt, mert ő föltámad, és aztán Pedig azt mondja itt a prófécia, hogy felvitetik a földről, vagyis visszament a mennyei dicsőségbe. Kiről beszél itt a Biblia? Jézusról. Egy olyan prófécia, amit Ézsaiás lehet, hogy nem értett, nem pontosan tudta, hogy mi lesz, mert az 700 évvel később fog majd bekövetkezni, de leír valami olyan képet, ami tökéletesen kifejezi azt, hogy Isten Krisztusban eljön erre a világra, meghal a világ bűneiért, az ítéletet magára veszi, de az ítélet nem tud uralkodni rajta, legyőzi ezt, és aztán föltámad és visszamegy a mennybe. És miután mindezt elmondja Fülöp ennek a politikus embernek, ennek a főembernek, rájön arra, hogy hoppá, hát akkor ez egy lehetőség nekem is. Ha Jézus ezt megtette, értem, vagy ha Jézus kifizette az árat, akkor ez egy nekem is egy lehetőség. És kinyílik ennek az embernek a lelke, fölébred a hite, és azt mondja, hogy nekem erre szükségem van. Mindaz, amit Jézus tett, arra nekem is szükségem van. És tudjátok, neked is, és nekem is, és valamennyünknek szüksége van erre. A világon minden embernek, ugyanis Istennek van egy programja, amit szintén az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben leír a Biblia, amikor Péter prédikál, és azt mondja, hogy térjetek meg, ez az első lépése a programnak, meg kell térni. Vagy az Istent el kell ismerni, hogy ő az Isten. Hogy nem én vagyok a világ mindenség középpontjában, nem körülöttem forog a föld, hanem Isten van a középpontban, és nekem kell hozzátérnem, és nem ő fog majd hozzám térni. Nekem kell megalázni magam, és az Istenhez jönni. Tehát térjetek meg, a második lépés, ha ezt megtetted, akkor keresztelkedjetek meg egy hitvalló keresztséggel, amit mindjárt látni fogunk majd. És a harmadik, hogy tiéd az Istennek az ajándéka, a Szentléleknek az ajándéka. Hogy az Istennek az áldása ott lesz az életeden. Vagyis megtérés, hitvalló keresztség vagy bemerítkezés, és a harmadik pedig, hogy az Isten áldása megjelenik az életeden. Ez egy nagyszerű dolog, ez egy nagyszerű program, és Isten ezt kínálja föl neked. Teljesen mindegy, hogy diák vagy, vagy dolgozol valahol, idős vagy, vagy fiatal vagy, mindegy, hogy honnan jöttél, vagy hová mész, de az Isten azt mondja neked most, hogy állj meg egy pillanatra, és gondolj bele ebbe, hogy az Isten ezt fölkínálja neked. Hogy ne legyél egyedül, az Isten veled akar lenni, és téged akar vezetni és irányítani. Hadd beszéljek nektek egy másik politikusról is. Az elmúlt napokban sokat hallottam arról, hogy egy ázsiai pici kis országban hogyan alakult a történelem, és azt hallottam, hogy az örményeknek volt egy uralkodója körülbelül 1700-1800 évvel ezelőtt. Ez az uralkodó soha nem hallott Jézusról, soha nem hallott Bibliáról, soha nem hallott Istenről, élte az életét és irányította az országát. És egyszer megjelent ott egy ember, akit Gergelynek hívnak, vagy hívtak, és az a Gergely beszélt neki Jézusról. És ezt az uralkodót nagyon fölmérgelte ez az egész. És aztán ez a Gergely nem csak az uralkodónak beszélt Jézusról, hanem az udvari embereknek is, meg másoknak is, meg vidékre is elment. És az annyira fölbőszítette ezt az uralkodót, hogy elfogadta ezt a Gergelyt, és megtiltotta neki, hogy Jézusról beszélhessen. Mindenféle válogatott eszközökkel elkezdték kínozni, most ha megengeditek, nem részletezem, hogy pontosan mit csináltak vele, de hogy nagyon kemény módon megkínozták, élet-halál között volt az a Gergely, és azt akarták elérni nála, hogy hagyja abba erről ez a Jézus témát, vegye le a napirendről, soha többet ne beszéljen róla. És valahogy nem sikerült elérni. Akárhogy kínozták, akármit csináltak vele, ő kész volt mindig Jézusról beszélni. És ennek a következménye az lett, hogy mivel a kínzásokban nem halt bele, Jézusról mindig kész volt beszélni, ezért bebörtönözték, és 14 éven keresztül egy sötét zárkában volt. 14 év elteltével az uralkodó megbetegedett. És az orvosok, az akkori orvostudomány nem tudott mit kezdeni a betegségével, és azt mondták az uralkodónak, hogy készülni kell arra, hogy itt a vég. És az uralkodónak eszébe jutott, hogy valamikor régen volt itt egy ember, aki beszélt Jézusról. Arról beszélt, hogy van gyógyulás, van helyreállás, van örök élet, vannak jó dolgok az életben, és hogy én bebörtönöztem, és lehet, hogy még él. És azt mondta, hogy azonnal hozzák ki a börtönből ezt az embert. 14 év után újra meglátta a napvilágot Gergely, kihozták a börtönből, odavitték az uralkodó elé, és azt mondta az uralkodó, hogy ha neked van Istened, és még mindig az az Istened, akiről te beszélsz, akkor szólj az Istenednek, hogy gyógyítson meg engem. Ez egy nagy lehetőség Gergelynek, vagy egy nagyon kellemetlen helyzet. És az történt, hogy az a Gergely elkezdett imádkozni Istenhez, hogy az uralkodó gyógyuljon meg, és pár napon belül elmúlt a betegsége. És ez annyira megrázta ezt az uralkodót, hogy azt mondta, hogy a Gergelynek az istene, az mindenkinek az istene most már. Hogy ő elkezdett hinni ebben. És aztán később ő is kifejezte a hitét bemerítkezéssel, és aztán elterjedt az egész országban, hogy Jézus ki, és hogy Jézus mit tett. Amikor hallottam ezt a történetet, egyrészt egy ilyen hollywoodi történet, ugye a vége jó, az fantasztikusan jó, tehát örülhetünk neki, de hogy a közepe az nem annyira. Mondjuk a kínzás meg a 14 év börtön az annyira nem jó. De mégis ott van ez az ember, ez a Gergely, aki a legnehezebb pillanatokban is mégis stabil tud maradni, a legnehezebb pillanatokban is erős tud maradni. Miért? Mert találkozott az élő Istennel, kifejezte a hitét a keresztséggel, és ez akkora erőt ad, és akkora bátorságot adott neki, hogy bármilyen nyomás és bármilyen nehézség jött, akárhonnan, mindez nem tudta őt összetörni, és nem tudta tönkretenni. Jó lenne ilyen erősnek lenni? A mai ember elmegy a moziból, megnézi a szuperhősökről szóló filmeket, és azt mondja, hú, de jó lenne, én is olyan lennék. Azt mondja a Biblia, hogy te lehetsz szuperhős. Nem olyan módon, mint a filmekben, hanem ilyen módon, mint ahogy ez a Gergely átélte. Hogyha te találkozol az Istennel, ha megtérsz az Istenhez, kifejezed a hitedet a bemerítkezéssel, a szövetséget megkötöd az Istennel, és engedelmesen éled az életedet, akkor az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma az olyan módon ott lesz az életedben, ami nem is gondoltál volna. A legnehezebb pillanatokban is erős tudsz maradni, vagy a legkritikusabb pillanatokban, amikor nem tudod, hogy mit kell mondani, vagy merre kell tovább menni, akkor az Isten ott lesz veled, és vezetni fog, és irányítani fog. Mert az Isten ezt ígéri, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik, annak ott lesz az Isten áldása az életén, a Szentlélek ajándékai elkezdenek működni. Elhiszed, hogy ez így van a te életedben is? Mindenkinek az életében így lesz, aki ezt kipróbálja. Ez az Isten programja. Amikor arra hívlak benneteket, hogy gondoljuk ezt át, és érdemes mindenkinek ezen elgondolkodni, a fölmerülnek azért persze problémák és kérdések. A legtöbbször nekem azt szokták mondani az emberek, hogy oké, lehet, hogy igazad van, amit mondasz, de mit szólnak az emberek a környezetemben? Ismerős ez? Te földobtad már ezt a kérdést, hogy oké, én lépni fogok egyet, én akarom az Istent valamilyen módon követni, vagy akarom az Isten áldását, de mit szólnak a többiek? Hadd mondjak neked valamit. Nem szoktam erről prédikálni, de most egy kivételt teszek. Ebben az egy dologban, lehet, hogy semmi másban nem kell, de ebben az egy dologban legyél önző. Mondd azt, hogy engem nem érdekel. És majd ezt tovább. Ez ilyen egyszerű. Mert minél inkább minél jobban azon gondolkozol, hogy mások mit mondanak rólad, annál inkább ez megbénít téged. Gondolkozz sokkal többet azon, hogy az Isten mit mond rólad. Hogy az Isten mit akar veled tenni, az Isten hogy akar téged vezetni, vagy hogy akar megáldani. Ez sokkal fontosabb kérdés. Szóval, hogy nagyon gyakorlati legyek. Ha bárkinek gondja van ezzel, mondd azt, hogy nem érdekel. Az Isten fontosabb, mint más embereknek a véleménye. És még egy dolgot hadd említsek meg, a másik ilyen tapasztalat, hogy emberek azt mondják, hogy én azért nem tudok megtérni, én azért nem leszek majd soha ilyen helyen, mert én nem vagyok elég szent, és nem vagyok elég tiszta ahhoz, hogy ilyen helyre jöhessek, és akkor így kifejezzem az Istenben való hitemet. Hadd mondjak nektek egy titkot. Soha senki nem volt még elég tiszta és elég szent ahhoz, hogy ezt megcsinálja. Ezt ajándékba kapjuk Istentől, a szentséget és a tisztaságot. Az Isten bocsátja meg a bűneinket, az Isten az, aki megtisztít bennünket, és nem nekünk kell tisztává tenni magunkat, és majd szólunk az Istennek, amikor már tökéletesek vagyunk, és akkor utána elindul valami. Úgy kezdődik az Isten programja, hogy térjetek meg, vagyis ismerd be, hogy nem vagy tökéletes. Ismerd be, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnéd. Ismerd be, hogy vannak problémák, és vannak nehézségek. És hogy a bűn az valóságosan ott van az életedben. És hogyha ezt beismerted, akkor nagyszerű. Elindul az Isten programja is. Jöhetsz akár ide, akár más gyülekezetbe, ahol segítenek neked, és elindul az Istennek a nagyszerű programja, hogy kifejezheted a hitedet, mert átéled a bűnbocsánatot, és az Isten ajándékai elkezdenek működni az életedben. Az utolsó megnyilvánulása ennek a politikusnak, ennek a bizonyos etióp főembernek az volt, hogy mi az akadálya annak, hogy akkor én most valamit lépjek. Mi az akadálya annak, hogy valami történjen? És erre azt mondja Fülöp, hogy semmi. Ha hiszel, akkor semmi. Vagyis nem érdekes, hogy ki mit gondol, nem az számít, hogy mennyire szent vagy mennyire nem vagy szent, hanem a kifejezed, hogy szükséged van az Istenre, és hiszel abban, hogy az Isten meg tudja bocsájtani a bűneidet, vagyis kifizette ezt a számlát, akkor semmi akadálya nincs annak, hogy tovább lépjél. Nektek sincs semmi akadálya, igaz? Hát azzal fogjuk most az Isten tiszteletet folytatni, hogy meghallgatjuk a történeteket, azokat az élettörténeteket, amelyek kifejezik azt, hogy amiről a Biblia beszél, az valóság. Nem szentnek kell lenni, és utána megkeresztelkedni, vagy bemerítkezni, hanem fölismerni a bűneinket, és utána az Isten programjában benne van ez is. Hadd kérjem azt, hogy gondoljuk át mindazt, amit hallottunk, és majd folytassuk a gondolatainkat azzal, amit Júlia, Ildikó és Ruben el fog mondani. Segítenek bennünket abban, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. És ennek a mai napnak lesz majd egy olyan része, amikor a végén lesz lehetőség arra, hogy imádkozzunk, és ha valaki szeretné azt, hogy ez az isteni program, ez az isteni munka elinduljon az életébe, akkor örömmel imádkozunk mindazokért, akik ezt szeretnék, vagy ezt kérik. Tehát folytassuk most az Isten tiszteletet azzal, hogy következnek ezek a bizonyos bizonyságtételek, és azt hiszem, hogy Júlia lesz az első.
Köszönöm. Sziasztok! Közgazdászként dolgozom itt Budaörsön, konkrétan fenn az emeleten. Lehet hallani? És van egy 10 éves fiam, aki szintén nagyon szeret ide járni. Megtérésem előtt kusza volt az életem. Nem bíztam senkiben, sok mindent kipróbáltam, leginkább magamban hittem. Még a fiam születése előtt a munka volt az első helyen, majd ebből a munkamániából sikerült alábbadni, de pont a munka kapcsán az iszlám került az első helyre. Ez azt jelenti, hogy az iszlám szerint éltem, ebben hittem, de csak egy ideig működött. Évekkel később kollégákkal és barátokkal a keleti miszticizmusra épülő rendszerekkel ismerkedtünk. Ezeket eleinte szkeptikusan fogadtam, de ahogy eljártam egyre több hétvégére és tanfolyamra, úgy láttam, hogy mennyire valóságosak. Láttam és tapasztaltam az ott működő negatív energiákat, hogy mekkora hatalom van bennük, a hatásukat az életemre és a barátaimra. És be kellett látnom, hogy valóságos, de ugyanakkor félelemmel is eltöltött, és boldogtalanná, szeretettelenné tett. Kerestem az urat, de rossz úton. Semmilyen módszer, rituálé nem tette jobba az életemet. Az agykontroll és a pránanadi nem vezettek jóra, és ezek mind kudarcba fulladtak. Ma már tudom, hogy egyedül Isten kegyelméből, Jézus által hitből mehetünk az Úrhoz. Nővérem vigasztalt egyszer Jeremiás próféta soraival. Békességet, nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ez a gondolat nagyon tetszett, reményt adott, bele tudtam kapaszkodni. Elindultam egy úton, és az Úr végig velem volt, ahogy most is folyamatosan irányít, és olyan dolgokat hoz be az életembe, amivel segít és vezet. Az okkult dolgok letételében sokat segített a Guru Halála című könyv, amit az Isten mutatott meg, és nagy hatással volt rám Szalai András egy előadása is, valamint a nagymamám életének a mintája és a tőle kapott mai ége. Elkezdtem keresztény közösségekbe járni, és az életem elkezdett a helyére kerülni. Mivel itt az emeleten dolgozom, azt gondolom, ezt is csak az Úr tudta ilyen szépen elrendezni, hogy ilyen közel legyen hozzám egy gyülekezet. És tavaly még volt, hogy vasárnap is bejártam dolgozni, meghallottam a dicsőítés zenéjét, akkor még nem tudtam, hogy ez mi, de kíváncsivá tett. És egy januári vasárnapon már nem túlórázni mentem az emeletre, hanem idejöttem az ige hirdetésre, és onnantól fölgyorsultak az események. És ezt az időzítést is olyan szépen elrendezte az Úr, hogy pont azon a vasárnapon volt már hirdetve az induló alfa kurzus, amin így volt lehetőségem részt venni, és kezdő bibliaolvasóként sok kérdésem merült föl, amire itt választ kaptam. Nem úgy, mint előtte a Pránanadi kapcsán, hogyha kérdéseim voltak, akkor csak ígéreteket kaptam, hogy majd a következő beavatási szinten megértem, ami persze nem úgy lett. Szóval itt megkaptam a válaszokat, segítséget, biztatást a lelki fejlődésben. Elkezdett rajtam munkálkodni az Úr, és érzem a hatását a vágyaimra, az életemre, rengeteg élményben van részem. Élvezem a dicsőítéseket, az ige olvasást, hogy kapcsolatom lehet az Úrral. Jó érzés ráhagyatkozni, rábízni az életem dolgait. Rengeteg erőt ad. Mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Hogyha rám is tör az aggódás, vagy úgy érzem, hogy egyedül nem bírok megburkózni a szülői feladatokkal, eszembe jut az igevers, békességbe fekszem le és el is alszom, mert egyedül te adod meg, Uram, hogy biztonságban lakjam. Akik már többször hallották, tudják, hogy mennyire szeretem idézni ezt. Nagyon sokat jelent nekem, mert amikor először kezembe került egy Family magazin, annak a szerkesztői levelében olvastam, és ez volt az egyik első élményem, ezért nagyon megkedveltem. Nagyon örülök, hogy eljött ez a nap, régóta vártam. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy megvallhatom a hitem, hogy van erre módom, és hiszem, hogy a bemerítkezéssel még inkább elmélyül a kapcsolatom az Istennel, hogy tiszta szívet teremt bennem, megújítja a hitem, a lelkem, és érlelni fogja bennem a szeretetet. Köszönöm szépen!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kőszikla gyülekezetet, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a vendégeket. Ildikó vagyok, jelenleg Bicskén lakom 17 éves Niki lányommal és 15 éves fiammal. A 12. kerületi önkormányzatnál dolgozom. Megtérésem gyermekkoromban kezdődött. Nagymamám nem csak rendszeresen templomba járó, imádkozó, Bibliát olvasó katolikus volt, hanem számomra irillésre méltóan hitben élő ember. A maga alázatával, szelídségével és hálájával, a ma már nagyon egyszerűnek és szegényesnek mondható körülmények ellenére. Felnőtt koromban ugyan próbáltam vallásos lenni, de egyre inkább eltávolodtam Istentől. Egyre inkább, amikor a dolgok úgy alakultak, ahogy nem én szerettem volna, Istent hibáztattam. Amikor valami konkrét dologért imádkoztam sokáig, és nem kaptam meg, szintén Istent hibáztattam. Önző lettem, nem foglalkoztam másokkal, megromlottak az emberi kapcsolataim. Nem érdekelt, hogy bűnös életet élek. Amikor végsőkig elkeseredtem, mégis imádtam. Istenhez imádkoztam. Nem valami konkrét dologért, csak azért, hogy segítsen a problémáim megoldásában. De ima közben egyre inkább csak kicsinek, bűnösnek és méltatlannak éreztem magam arra, hogy meghallgassam. És az Úr meghallgatott szinte azonnal. Olyan dolgokat, segítségeket, változásokat hozott az életemben, amikről nem is álmodtam. Most már bizonyságot kaptam arról, hogy Isten hosszú idáig türelmesen munkálkodott az életemben. Amikor orvostól orvoshoz vittem született rendellenességgel csecsemő lányomat. Addig, amíg egy orvospár el nem vállalta évekig tartó kezelését, reményt adva a gyógyulásra. Amikor egy váratlan rosszul létem után csak két dolgot tudtam, gyermekeim nevét és imádkozni. Amikor édesanyám halála előtt megadatott, hogy szépen elbúcsúzzunk egymástól. Ne maradjon kimondatlan szó. Amikor elfordultam tőle, mégis segített. Ő tudta, hogy olyan dolgot kérek, hogyha megkapom, nem szolgálhatja a megtérésemet. Most Istennek, most már tudom, gyermeke vagyok, gondoskodik rólam, akkor is, amikor én nem vagyok elkötelezett felé, amikor engedetlen gyermeke voltam. A viharok az életemben és a lelkemben figyelmeztetései voltak. Amikor látta, hogy szükségem van rá, elhozta a kőszikla gyülekezetet az életemben. Az alfa beszélgetéseket, az Isten tisztelet előtti és utáni kedves fogadtatást, ölelést. A dicsőítés és az ige hirdetések alatti lelki megnyugvásom, lelkesedésem és hitem, hogy Isten tanítása szerint éljek, megerősítette bennem az elhatározást, hogy elfogadjam Jézus áldozatát, amit hozott értem. A bemerítkezéssel kinyilvánítsam megtérésemet, elfogadjam és kérjem bűném bocsánatát, amely szabaddá tehet engem az elkövetkező életemre. Isten áldjon mindenkit, és köszönöm, hogy részt vesztek a mai Isten tiszteleten és bemerítésen. Még bocsánat, az egyik kedvenc zsoltárom. Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat. Jó tevőm és megoltalmazóm, mentővárom és szabadító nékem, pajzsom és az, akiben én bízhatom. Amen.
Sziasztok, Durkó Rubán vagyok, 19 éves, jelenleg Budaörsen járok gimnáziumba, és jövő májusban fogok leérettségizni. Keresztény családban nőhetek fel, ezért már kisgyerekkorom óta természetes volt az, hogy Isten létezik, hogy imádkozunk, hogy gyülekezetbe járunk. És a vasárnapi gyerekfoglalkozásokon sok mindent megismerhettem Istenről, a Bibliáról, Isten alapelveiről, hogy kéne élni. Szüleim ezek alapján neveltek fel engem, és én is ezek mentén szerettem volna vezetni az életemet, tehát mondhatjuk, hogy elég jó gyerek voltam. Egy-két esetet leszámítva soha nem panaszkodtak rám a szüleim vagy a tanáraim. Aztán 2011. júliusában egy gyerektáborban, Tóalmáson evangelizáció volt az egyik este, ami nagyon megérintett engem. Éreztem a bűneim súlyát is, de sokkal inkább Isten hívó szavát. Ezért felemeltem a kezemet, hogy ezzel kinyilvánítsam azt, hogy szeretnék megtérni. Aztán előre mentem, hogy imádkozzanak értem. Ezután visszatértem az életembe, de azért nem ugyanúgy. A megtérésem hatásai nem azonnal következtek be az életembe, mivel ugye előtte is Isten értékrendje szerint éltem. Tehát szerintem ezek a változások az én esetemben nem annyira látványosak. Jó embernek hittem magamat, és kívülről bárki azt hihette, hogy ez igaz is, de tökéletes ember nincsen. Hosszú idő kellett, néha évek, hogy felismerjem a megtűrt, elrejtett bűneimet, és arra is rá kellett jönnöm, hogy ezekből csak Istennel van megoldás. Tökéletes most sem vagyok, de most már tudom, hogy a problémákat Istennel kell kezelni. Az egyik fontos dolog, amit észrevettem a megtérésem óta, ami változott, az imádkozás. Előtte nekem ez nem jelentett sokat, inkább csak egy betanult szokás volt, mint aktív cselekvés, de ez mostanra már megváltozott, és fontos részét, szerves részét képezi az Istennel való kapcsolatomnak. Aztán ebben az évben, februárban az IFI-nkkel meglátogattuk a Debreceni IFI konfit, ahonnan jó emlékekkel térhettem és térhettünk haza. A jó élményeken kívül azonban volt egy gondolat, ami megragadta a fantáziámat, és meg is érintett engem. Sipos Márk az egyik este arról beszélt, hogy mit hathat az ember az Istennek. Azt hangsúlyozta ki, hogy Isten nem csak azt várja, hogy a bűneinket adjuk át neki, hanem azt is, hogy merjük odaadni az életünket. Ez a gondolat arra bátorított engem, hogy bízzak Istenben annyira, hogy merjem odaadni neki az életemet, hogy ő kizárólag jót akar nekem. Hogyha azt a keveset, amivel jelenleg rendelkezem, odaadom neki, akkor ő sokkal többet, jobbat és személyre szabottabbat fog visszaadni nekem. Jelenleg én ebben hiszek, ebben bízok. És most azért szeretnék bemerítkezni, hogy ezt még inkább kifejezzem, hogy én Isten szerint szeretnék élni, és az ő akaratát akarom teljesíteni. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de azt igen, hogyha Isten ennyit csinálom, akkor ő sokkal jobbat fog belőle kihozni, mint ahogy én azt próbálnám. Tudom, hogy meg fog áldani Isten, hiszen egész életembe ezt tette. Az egész életem tele van ajándékokkal. Hálás lehetek azért, hogy ilyen kiváló családban nőhettem fel, azért, hogy kiegyensúlyozott életem lehet. Hálás vagyok a képességeimért, a barátaimért. Hálás vagyok azért, hogy az élet problémáival nekem nem egyedül kell szembenéznem, mert ott van velem Isten, és együtt közdünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen, Júlia, Ildikó és Ruben. Hallottuk a tanúságtételeket, és hamarosan látni is fogjuk a tanúságtételeket. A Biblia szerint a hívő egy tanú is egyben. Régi szó erre a mártír, amiben a tanú szó van benne. Hála Istennek, hogy most egy olyan országban és egy olyan történelmi korban élünk, ahol bátran vállalhatják az emberek a hitüket, és nem kell mártírrá válniuk. De nem volt ez mindig így. Mit is jelent keresztyénnek lenni, és ezen belül kik a baptisták? Röviden szeretnék erről szólni a bemerítkezések előtt. Azt mondják, hogy az első baptista bemerítő János volt, vagy keresztelő János. Hát valójában a baptisták a reformáció harmadik ágaként jelentek meg, és egy olyan keresztény család, amely világszerte több mint 100 millió fős közösség. De mint ahogy a reformáció sem új dolog, nem csak egy 500 éve felfedezett igazságrendszer, úgy a hitvalló keresztség, hitvalló felnőtt bemerítés sem egy új dolog, hanem egy visszanyúlás a régi, az apostoli, az ősi keresztény gyakorlatokhoz. A bibliai keresztségről, tehát eredeti nevén a bemerítésről szeretnék egy pár szót szólni, és nagyon megtisztelő, hogy ezt megtehetem, és ehhez nem mást, mint a Bibliát, a római levél 6. részét szeretném segítségül hívni, mindössze egy igeverset, amelyet úgy találtam, hogy nagyon jól összefoglalja, miről is szól, mit illusztrál a bemerítés. Mert hogy a bemerítés az elég jól illusztrálja, hogy mit jelent keresztyénnek lenni. Tehát mit is jelképez a bemerítés, az alámerítés? A Róma 6.4 a következőt mondja. A keresztség, vagyis a bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Itt az eredeti szövegben, a görögben a baptizmátos szót használja az apostol, alámerítés, bemerítés. Ugyanez a szó szerepel például a nagy küldetésben, egy híres igevers a Máté 28 végén, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, bemerítve őket, ott a baptizontész. De nem is a görög, meg az eredeti nyelvek a lényeg, csak arra szerettem volna utalni, hogy ezek olyan bibliai igazságok, amelyek nem új dolgok, hanem tényleg visszanyúlás az eredetihez. Miért fontos a keresztény bemerítés? A Biblia szerint a keresztény bemerítés egy külső tanúbizonysága annak, ami belül már megtörtént egy hívő ember életében. Tehát a bemerítés az illusztrálja, hogy egy hívő azonosul Krisztus halálával, eltemetésével és feltámadásával. Ahogy a Róma 6 mondja, egy kicsit kibővítve, vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, bemerítettünk, ővele a halálba merítettünk be. A keresztség ugyanis eltemet minket a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az atya dicsőség által úgy mi is új életben járjunk. A keresztény ember tehát a bemerítéskor azt jelképezi ezzel a cselekedettel, hogy őt lelkileg korábban az Isten eltemette, és utána pedig feltámasztotta. Ugye a vízben lét nekünk embereknek hosszú távon az egy halálos közeg, mert hogy a levegőre vagyunk teremtve, és a vízben, ha ezt nem kapjuk meg, akkor belehalunk. Júlia, Ildikó és Ruben el fognak merülni a vízben, de pár másodperc múlva feljönnek, és a vízből való felemelkedés az Krisztus feltámadásának a jelképe. És kifejezi azt, hogy az Isten így keltette őket életre, így szülte őket újjá korábban, és ez az ő vállalt bátor cselekedetük, ez ezt fejezi ki. Hoztam néhány ismerős képet. Ki az, akinek ismerős ez a hely, ez a kép? Talán a háttérben levő kis ferde torony utalhat rá, hogy miről is van szó. Pízában járunk jelenleg, és itt elől ez a nagy vörös tetejű épület, ez nem más, mint egy keresztelőkápolna vagy baptisztérium, amely a keresztény egyházi építészetben az első évezredben különálló épületeket jelentett. A keresztelők utak csak később jelentek meg. Nagyon szép itáliai példák vannak arra, hogy évezredeken keresztül megjelentek a bemerítkezés helyei. Ilyen például a pármai, a firenzei, ravennai, vagy a képen is látható 12. századi pízai templom együttes. Ha valaki elmegy horvát tengerparton Szibenikben, ott a Szent Jakab székesegyháznál, vagy éppen Isztambulban, a Hagia Szófia templomban is találhat bemerítő medencét, bemerítő kápolnát. Még néhány kép, amelyet szeretném érzékeltetni, hogy mennyire fontos, és mennyire fontos volt évszázadokon, évezredeken keresztül a keresztény bemerítés. Nyáron feleségemmel eljuthattunk Ravennába, és itt találtunk egy nagyon érdekes kis keresztelő kápolnát, amely az UNESCO világörökség része, és ez a kis keresztelő kápolna egy bizánci régi emlékmű. És a jobboldali képen, hogyha kicsit a lámpát is segítenek a srácok, nagyon köszönöm lekapcsolni, láthatjuk az Úr Jézust, amint bemerítkezik, és körülállják a tanítványok, és a kis körben pedig ott van középen Jézus, derékig vízben áll, ott van a galamb Szentlélek formájában, és ott van az Atya bal oldalt, és jobb oldalt pedig ott van szintén János. Fontos tehát értenünk, hogy amit hamarosan látni fogunk, a bemerítés az egy engedelmességi lépés, mellyel nyilvánosan kifejezi majd Júlia, Ildikó és Ruben az ő hitüket Krisztusban. Azzal szeretném zárni, hogy Jézus Krisztus is bemerítkezett tehát, hogy a képen is látjuk, 30 évesen, a 3 éves szolgálata kezdetén bemerítette őt unokatestvére János a Jordánba. És ahogy láthatjuk itt, még hoztam két képet, amely arról azt mutatja be, hogy milyen is egy ókori templomban a bemerítő medence, ott a turisták állnak és nézik a vízzel teli bemerítő medencét. A bemerítkezés lehet gyakorolni bárhol. Volt, hogy már a gyülekezetünk a Balatonban, vagy sok baptista gyülekezet, amely a Dunaparton helyezkedik el, a Dunában, vagy medencében, egy kinti vagy egy belső helyen gyakorolja. Egy személyes üzenetet szeretnék a három bemerítkezőnek, bátorításul, de figyelmeztetésül is. Emlékezzünk, hogy amikor az Úr Jézus bemerítkezett, akkor utána mi történt vele? Az evangéliumok beszámolnak róla, hogy milyen életszakasz jött utána. Utána a puszta és a sátán kísértése jött. És ez azt jelenti, hogy egy fontos lelki igazság szerint, amikor valaki új életben kezd járni, sőt, felvállalja az ő hitét, akkor fontos tudunk, hogy belekerül az illető egy szellemi harcba. De most jön a jó hír, most jön a bátorítás, hogy Isten velünk van. Igaz? Ugyanúgy veletek lesz, és nagyon bátorító, hogy itt vagytok, és tudok hozzátok személyesen is kapcsolódni. Amikor annyi idős voltam, mint Ruben, és a 12. osztály előtt voltam én is, az én bemerítkezésem is akkor volt, 2005-ben, és két hölgyel pedig tavasszal annyi jó beszélgetésünk volt az Alfán, hogy nagy öröm most benneteket itt látni. Most tehát következzen a bemerítés, és bátorítson minket, amit látunk, és kettős módon lássuk meg, hogy ez egy engedelmességi lépés, a három személy Isten felé kifejezi az engedelmességét, és minket pedig az ő cselekedetük, az ő bátorságuk, az ő tettük példamutatásra bátorítson. Úgyhogy, ha még úgy ülsz itt, hogy esetleg megérintett az ige, megérint majd a bizonyságtételeken keresztül most Isten szeretete, akkor hadd mondjam, hogy lesz lehetőség a jövőben is a kőszikla gyülekezetben bemerítésen részt venni. Ha már megtértél, de még előtted van ez a cselekedet, ez a kifejezés, akkor hadd mondjam, hogy ez egy nagyon fontos jelképe a mi hitünknek, úgyhogy bátorítunk mindenkit, hogy jelentkezzetek majd a gyülekezet vezetőinél. Most tehát először Júlia Ildikó, majd Ruben bemerítését fogjuk tanúként figyelemmel követni, és a háttérben pedig az ő személyre szóló igeverséket láthatjuk majd kivetítve, amelyet majd hallunk is. Következzen tehát a bemerítkezés.